Ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. 8. előadás. Patnem, Gétjé probléma.
Descartes-on kívül milyen antiszkeptikus stratégiákat vizsgáltunk eddig? Berkeley-féle idealizmus, mint antiszkeptikus stratégia értelmezhető úgy, hogy azt a premisszát tagadja, hogyha nem, tehát ugye a második premisszát, amely úgy hangzik, hogyha nem tudom, hogy a szkeptikus hipotézis hamis, akkor nem tudom, hogy P. Ugye értelmezhető a barkányos idealizmus úgy, mint a szkepticizmusra egy olyan formájú válasz, amely ezt a premisszát tagadja. Ugyan, ami az első premissza tagadásaként értelmezhető még, az Ryle hamis pénzérve, mert a múlt órán foglalkoztunk. Ugye Ryle persze nem így vezeti fel az érvet, de a lényeg az, hogy például az agyaktartályban ér, vagy a csalódémon hipotézis első premisszájának igazolásában szerepet kap az a tézis, hogy minden érzéki tapasztalatom téves, és ugye a Ryle hamis pénzérve azt próbálja megmutatni, hogy ez biztos, hogy nem lehet igaz. Egy ilyen a priori cáfolatát próbálja nyújtani Ryle ennek a tézisnek. És azt is láttuk a múlt órán, hogy ez miért nem jó, mármint a Ryle gondolatmenet miért nem érje a célját. Illetve hogy azt is láttuk, hogy még ha fel is tesszük, hogy jó az érv, bizonyos szkeptikus érveknél akkor is hatástalan. Jó, és ugye még, akkor na jó, tehát ugye eddig említettem most Berkeley-t, Descartes-t és Ryle-t. Milyen olyan antiszkeptikus stratégia van még egy, amivel foglalkoztunk? Kontextualizmust ebbe a sémába hogyan lehet eljezni? Ugye első közelítésben lehetne azt mondani, hogy kontextualista egyik premisszát sem tagadja, de azt is lehet mondani, hogy a kontextualizmus a második premissza tagadása. Mindegy. A lényeg az, hogy azt is láttuk, hogy most attól függetlenül, hogy hogyan értelmezhető ebben a sémában a kontextualizmus, nem egy túlzottan sikeres antiszkeptikus stratégia. Jó. Akkor most még egy antiszkeptikus stratégiát fogunk megnézni, ami szintén egy hasonlóan a kontextualizmus, az egy szemantikai alapú megközelítés, de nem a kontextualizmussal ellentétben nem a tudás szó szemantikájára épül, hanem általában egy ilyen általánosabb szemantikai elmélet keretén belül van megfogalmazva. Olvasta esetleg valaki Putnamtól az agyak a tartályban cikket, ami meg is van magyarul. Putnam se fogalmazza meg így az érvet a cikkben, de nyilvánvaló, ő azt próbálja meg bizonyítani, hogy az az állítás, hogy a priori tudhatom, hogy az az állítás, hogy agyak vagyunk tartályban, vagy agy vagyok a tartályban, hamis. Tehát első látása nyilvánvalóan nem egyértelmű, hogy a priori tudható, hogy az állítás hamis, hiszen logikai ellentmondást úgy tűnik, hogy nem foglal magában. Azonban Putnam egy úgynevezett tartalom-externalista elméletre épít, ami egy elmefilozófiai tézis, ami szorosan kapcsolódik, vagy akár azonosnak is tekinthető a szemantikai externalizmussal, ami viszont egy szemantikai nyelvfilozófiai tézis, és azt próbálja megmutatni Putnam, hogyha egy ilyen elméleti keretben gondolkodunk, akkor viszont meg tudjuk cáfolni azt az állítást, hogy nem tudjuk, hogy nem vagyunk agyak a tartályban. Fontos, még biztos, hogy többször meg fogom jegyezni, de nem lehet elég sokszor hangsúlyozni, hogy ez az externalizmus nem azonos az úgynevezett ismeretelméleti externalizmussal, amivel reményeim szerint a következő órán fogunk megismerkedni. Az ismeretelméleti externalizmus az igazolás, illetve a tudásra vonatkozó, nézet elsősorban, azt majd fogjuk később látni, micsoda. Ami most számunkra érdekes, az a tartalom externalizmus, ez a gondolat tartalmaink természetével kapcsolatos nézet, illetve a szemantikai externalizmus, az a jelentéssel kapcsolatos elképzelés. Az újkori filozófiában ez teljesen bevett nézet, tehát abszolút bevett nézetnek tekinthető, nem csak az újkori filozófiában, ez a hétköznapi meggyőződésünk is, hogy például egy tartályban tárolt agy, vagy egy démon által megcsalt lélek gondolhatja ugyanazt, mint amit én gondolok. Csak hát ő a világról, például, hogy előtte van egy asztal, vagy itt ülem a terembe, csak hát ő téved, nekem meg igazam van. De ez most mindegy is. A lényeg az, hogy a gondolataink, meg a gondolataink tartalma lehet ugyanaz. És Putnam azt állítja, hogy ez, vagyis nem azt állítja, nem az állítás a lényege, hanem a tartalom externalizmus lényege az, hogy ez nem igaz ez a tézis. És ugye amennyiben ez a tézis nem igaz, annak akkor úgy tűnik, hogy nyilvánvalóan vannak implikációja a szkepticizmus problémára is, hiszen maga a szkeptikus érv is feltételezi, hogy a tartályban tárolt agy, illetve a megcsalt lélek gondolhatja ugyanazt, mint én. Ha ez nem így van, akkor lehetséges, hogy valami alapvető baj van a szkeptikus érvel. Tartalom externalista szemszögből nézve. Tehát akkor most a szemantikai vagy tartalom externalizmusról. Ugye itt alapvetően ebben a kérdésben két nézet áll egymással szemben, az internalizmus és az externalizmus. Az internalizmus, ugye ami egyetlen a klasszikus nézet, illetve a hétköznapi bevett nézetnek is ezt tekinthető, az a tézis, amely szerint az, hogy én milyen pszichológiai állapotban vagyok, hogy mit gondolok, az egyértelműen az én belső állapotaim függvénye. Inkább az egyértelműen szó, inkább a kizárólag szót használom, tehát az, hogy milyen pszichológiai állapotban vagyok, vagy mit gondolok, kizárólag a belső állapotaim függvénye. Kizárólag a belső állapotaimtól függ. Ugye azt sem árt hangsúlyozni, hogy ez a kérdés teljesen független a dualizmus, materializmus problémától, tehát ez egy dualista is lehet externalista vagy internalista, illetve egy materialista is lehet externalista vagy internalista. De most az egyszerűség kedvéért beszéljünk agyállapotokról, nem fogom itt mindig hozzátenni, hogy meg egyéb metafizikai állásponton lévő elméleti keret megfogalmazásában hogyan kéne ezt megfogalmazni. A lényeg az, hogy tegyük föl, hogyha most agyról beszélünk, vagy fizikai állapotokról beszélünk, akkor az internalista elképzelés az, hogy én mit gondolok, mik a gondolattartalmaim, az egyértelműen annak függvénye, hogy milyen agyállapotban vagyok. Tehát egy internalista azt gondolja például, hogyha engem most lemásolnának, valaki megcsinálna a tökéletes klónomat, de az igazán tökéletes klónomat, tehát ami mit tudom én, kvarkról kvarkra megegyezik velem, akkor az a másolat ugyanolyan pszichológiai állapotban lenne, mint én, ugyanazt gondolná, mint én. Ez nagyjából a tartalom internalizmus. Az externalizmus az álláspont, amely tagadja ezt. Tehát ugye az externalista szerint az, hogy én milyen pszichológiai, nem csak, hogy én milyen pszichológiai állapotban vagyok, hanem általában, hogy milyen pszichológiai állapotokban vagyunk, az nem kizárólag annak függvénye, hogy mik a belső állapotaink, hanem legalábbis részben a külső környezet függvénye is. És ugye hát mondanom sem kell, hogy az internalizmusról bevett nézet, és körülbelül mondjuk az 1970-es évekig ez nem is nagyon kérdőjeződött meg. A 70-es évektől kezdve vannak olyan nyelvfilozófiai, illetve szemantikai elképzelések, amelyek megkérdőjelezték a hagyományos internalista elképzelést, gondolattartalmak vonatkozásában, és azt hát szerintem állíthatjuk azt, hogy ma a többség az externalista. Mert nem, kimondottan a filozófusok, tehát az elme filozófiával, illetve ezzel a kérdéssel foglalkozó szakmai közösségen belül a többség. Szerintem az externalizmus inkább számít a többségi álláspontnak. Jó, de nézzük meg először, mielőtt megnéznénk, hogy az egész hogyan viszonyul a szkepticizmus problémához, hogy mi közel a szkepticizmus problémának ez a kérdéshez. Nézzük meg, hogy egyáltalán milyen érvek szólnak az externalizmus mellett. A legismertebb elgondolás az úgynevezett ikerföld érv, ugye ez a Putnam-től származó gondolatkísérlet. Ha jól emlékszem, 1975-ös cikkében jelenik meg először. És aztán az ikertföld gondolatkísérletnek persze már van mindenféle változata, meg módosítása, tehát ma már ez egy ilyen standard gondolatkísérlet típusnak számít az analitikus filozófiában, de az alap elgondolás az nagyjából a következő. Tegyük fel, hogy van egy másik föld, ami pontosan megegyezik a mi világunkkal, minden pontosan olyan benne, mint amilyen a mi világunk van, ugyanúgy megvannak a hasonlásaink, tehát minden emberi személynek van egy hasonlás, ugyanolyan ruhában, stb. Minden ugyanúgy zajlódik a történelmi is, minden. Csak egy különbség van, hogy az ikerföldön is van víz, most egyre fogadjuk el ezt, hogy van víz, ami most azt értem, hogy van olyan folyadék, ami a tengerekben, a folyókban van, amiben halak úszkálnak, amit isznak az emberek, meg az állatok, amiben mosnak, stb. Tehát a kívülről megfigyelhető felszíni tulajdonságai, meg a funkcionális tulajdonságai ugyanolyanok, mint a mi vízünk, kivéve azt a nem elhanyagolható tényt, hogy az ikerföldi víz az nem H2O, hanem XYZ. Ugye itt lényeg az, hogy más molekuláris szerkezete van, valamilyen a H2O-tól nagyon eltérő molekuláris szerkezete van. És most képzeljük el azt az esetet, hogy én elmegyek az ikerföldre, és az én ikerföldi hasonlásommal együtt megállunk egy tóparton. És ő azt mondja, hogy ez víz, és én is azt mondom, hogy ez víz. Igaz lesz-e az ő, illetve az én általam kimondott mondat? Ezt most kérdezem tőletek, mi az intuíciótok ez ügyben? Mind a kettő igaz lesz? Lehet ezt mondani, tehát most nem arról van szó, hogy most kinek van igaza, meg várom a jó választ, mert ez abszolút nem egy olyan természetű dolog. Általában, ahogy én látom, nem csak a filozófiában, hanem a nem filozófusok többségének is, hát persze ez nem egy reprezentatív kutatás, csak az én saját egyéni kutatásom, de lehet, hogy egy buborékba élek ebben a kérdésben. Tehát általában az szokott lenni, és ez megegyezik nagyjából azzal az intuícióval, amit a filozófusok szeretnek hallani, hogy amikor a hasonlásom azt mondja, hogy ez víz, akkor neki igaza van, de amikor én mondom azt, hogy ez víz, akkor nekem nincs igazam. De ez tulajdonképpen ez egy triviális megállapítás, egész egyszerűen azért, mert én már megtanultam, hogy a víz az H2O, és az én víz fogalmamnak, vagy a víz gondolatomnak már része az, a víz fogalmamnak része az, eleme az, hogy a víz az H2O molekulák halmaza, ő pedig azt tanulta meg, hogy a víz az XYZ molekulák halmaza. Tehát tulajdonképpen különböző gondolatok vannak a fejünkben. Amikor ő azt mondja, hogy ez víz, akkor ezzel implicite azt is állítja, hogy ami előttem van az XYZ molekulák halmaza, és ebben igaza van. Amikor én azt mondom, hogy ez víz, akkor én ezzel implicite azt is állítom, hogy a víz az H2O molekulák halmaza, és nem lesz igaza, mert az ott XYZ molekulák halmaza. Tehát bár nem tudom, hogy tévedek, de a tévedésnek az nem feltétel, hogy én tudjam, hogy tévedek. Ugye nyilvánvalóan, tehát én tévedés áldozata vagyok. Azt kell, hogy mondjuk, hogy hogyha meg valaki, is, valaki aztán közölné velem, hogy itt valójában ez nem H2, hanem XYZ, akkor el is venném, hogy igen, tévedtem, ez a valami pont úgy néz ki, mint a víz, de hát tévedtem, úgy látszik, hogy ez nem víz. Általában, de ez lehet, hogy tévedés, nem állítom, hogy ebben igazuk van a filozófusok többségének, de általában azt szokás gondolni, hogy a víz az nem egy funkcionális fogalom. Tehát a funkcionális fogalmak lényegi eleme, hogy a funkcionális fogalom referenciában tartozó dolgok mit csinálnak. Nem az, hogy miből vannak, hogy ilyen primitíven fogalmazzak. Tehát mit tudom én, egy egérfogó, az nem attól lesz egérfogó, hogy műanyagból vagy fémből van, vagy hogy milyen a mechanikai szerkezete, hanem hogy megfogja az egeret is. Egészen különböző felépítési dolgok lehetnek egérfogónak tekinthetők, mert megfogják az egeret. Ugye ilyen tipikus példák, még a porlasztó, nem attól lesz porlasztó, hogy műanyagból vagy fémből van, vagy nem tudom miből, hanem hogy a motoron belül azt a funkciót látja el, hogy a üzemanyagot összekeverje levegővel. Ugye ezek ilyen ezeket nevezik funkcionális fogalmaknak. Ami a referenciákban tartozó dolgok, az egy bizonyos oksági hálóban betöltött szerepük alapján sorolódnak a fogalom alá. Ezzel szemben az olyan, mint a gyémánt, vagy a víz, meg általában ugye az ilyen kémiai anyagok, azokat anyagokat nem ilyennek szokás tekinteni, hanem olyan dolgoknak, amiknek az esszenciális tulajdonsága nem az, hogy mit csinálnak, hanem hogy miből vannak, mi a belső szerkezetük. És így hiába ugyanazt a funkciót látja el a víz az ikerföldön, mivel a víznek nem a lényegi eleme, az, hogy nem az a lényegi eleme, nem attól lesz valami víz, hogy mit csinál, hanem hogy miből van. Ezért szokás azt gondolni, hogy ebben az esetben én tévenek. De az egyáltalán nem biztos, hogy ez egy jó szemantikai elmélet, amit én most felvázoltam, mert én is gyanítom, hogy a legtöbb fogalmunk, de legalábbis sokkal több fogalmunk ilyen funkcionális, mint amit rendesen első körben a funkcionális fogalmak közé sorolunk. De mindegy, most tegyük fel, hogy a víz nem funkcionális fogalom, úgyhogy most az érvelés kedvéért tegyük fel, hogy igaz az a tézis, hogy nekem nincs igazam, amikor azt mondom, hogy az ikerföldön ott állok a tó előtt, és azt mondom, hogy ez víz, a hasonlásomnak még igaza van. Az igazán érdekes probléma akkor jelenik meg, amikor úgy teszem fel a kérdést, hogy én nem most megyek el az ikerföldre, hanem mondjuk 1500 évvel ezelőtt vagyunk, vagy mit tudom, 500 évvel ezelőtt vagyunk, mit tudom, mikor mondjuk 1500-ban az a lényeg, hogy akkor, amikor még nem senkinek itt a földön, meg az ikerföldön sincs fogalma, a modern kémiáról, arról, hogy egyáltalán a víz molekulákból áll semmi, hanem egyszerűen csak az van a víz fogalmunk, csak abból áll, hogy szintelen, szaktalan, meg lehet inni, halak úszkálnak benne, ez van a tavakba, folyókba, stb. Tehát a lényeg az, hogy abban az időben, akkor én, amikor azt mondom, hogy ez víz, implicite még nem állítom ezzel azt, hogy H2O molekulák halmaza, és amikor a hasonlásom azt állítja, hogy ez víz, ő implicite ezzel nem állítja azt, hogy XYZ molekulák halmaza, hanem ugyanaz van mind a kettőnk fejében, hogy ilyen szintelen, szaktalan, folyékony, iható folyadék. Na most akkor 1500-ban megállunk a tóparton, és ő azt mondja, hogy ez víz, és én is azt mondom, hogy ez víz. Mondjuk az ikerföldön vagyunk. Na akkor nekem, az úgy tűnik nyilvánvaló, hogy neki akkor is igaza van. A kérdés az, hogy nekem vajon akkor igazam van-e, amikor azt mondom, hogy ez víz. Amikor én azt állítom, hogy ez víz, akkor az én belső gondolattartalmam ugyanaz lesz, mint az övé. Mert ugyanazt a definíciót társítjuk a víz fogalomhoz, mondjuk. Szintelen, szaktalan, stb. És azt állítom, hogy ami előttem van, az a szintelen, szaktalan, stb. Na most viszont, ha neki igaza van, és nekem nincs igazam, akkor azt kell mondjuk, hogy a kettőnknek mégiscsak különböznek a gondolatai, mert ha ugyanazok lennének a gondolataink, akkor a két gondolat igazságértéke nem térhetne el. Tehát azt mondja az externalista, hogy rendben van, hogyha nekem nincs igazam, neki igaza van, akkor nekem különböző gondolat van, különböző gondolatot gondolok el, mint ő. Viszont mind a kettőnk fejébe ugyanaz van társítva a vízhez, Tehát a különbség valahonnan kívülről kell, hogy adódjon. Azaz, a gondolat tartalmat nem csak az határozza meg, hogy nekem mi van benne a fejembe, hanem részben a külső környezet is jelesül, hogy amikor én megtanultam a víz szó használatát, meg elsajátítottam, hogy hogyan kell használni a vizet, megmutatták nekem a szüleim, hogy ez víz, stb. Stb., meg láttam különböző helyzetekben a vizet, akkor ténylegesen milyen kémiai összetételű anyaggal voltam kapcsolatban, oksági kapcsolatban. És nekem erről nem kell, feltétlenül, hogy tudjak, de a gondolattartalmat ez akkor is meghatározza. Tehát, hogyha azt állítom, hogy ez víz, és nincs igazam, de belül ugyanaz van a fejemben, mint neki, akkor magának a gondolattartalomnak része valami, vagy az én gondolatom tartalmát valami olyan dolog határozza meg, ami a fejemen kívül van, a külső környezetben, a világban. Jelesül a H2, a víznek a molekuláris szerkezete. Tehát ugye az externalista az nagyjából úgy képzeli el, hogy azért nem lehet azt mondani, körülbelül egy ilyen analógiát tudok mondani, hogy ha valaki engem lemásol molekuláról vagy kvarkról kvarkra, az ugyanolyan pszichológiai állapotban, mint amilyenben én vagyok, mert az, hogy én milyen pszichológiai állapotban vagyok, azaz mi a gondolatom tartalma, az egy relációs tulajdonság, tehát részben a külső környezettől is függ, a külső környezetemhez való relációmtól is függ. Ugye ilyen példákat lehetne itt hozni, mint hogyha engem megcsípett egy szúnyog, és én azt a sebemet elnevezem szúnyogcsípetnek, azért, mert egy szúnyog okozta, és engem lemásol valaki molekuláról molekulára, ugyanaz a seb megjelenik a kezém, de mégsem lehet azt mondani, hogy az is szúnyogcsípett, mert azt nem a szúnyog csípte oda, hanem az a gép, vagy nem tudom, ez a klónozó gép, vagy nem tudom micsoda, megcsinálta a másolatot. Tehát hiába egyezik meg molekuláról molekulára, velem mégis különböző tulajdonságaink lesznek, hogy az én sebem szúnyog csípett, az övé meg nem. Nagyjából körülbelül így képzeli az externalista gondolattartalmakat, hogy valamilyen értelemben a külső környezet is meghatározza, hogy az én gondolatom tartalma micsoda. És ugye ez ebből következőleg azt is meghatározza, hogy mi lesz az igazság feltétele annak, amit gondolok. Jó. Ez az egész externalista elmet először a szemantikán belül jelent meg, tehát először szemantikai externalizmusról volt szó, nem gondolattartalmakról beszéltek, hanem a víz jelentéséről beszél Putnam a cikkében, de később ezt kiterjesztik már a gondolatokra is, ugyanek elmefilozófiai következménye is lesz, hiszen hogyha a víz jelentése nem csak attól függ, hogy mi van a fejembe, akkor amit értek azon, amikor azt mondom, hogy ez víz, tehát maga a gondolattartalom is részben kikerül a fejből. De minden esetben mondom, hogy látom a többség externalista, de azt viszont nem mondom, hogy ez egy lezárt ügy, tehát itt folyamatosan zajlanak a mai napig is a viták ebben a kérdésben, hogy most internalisták legyünk, vagy externalisták. A lényeg az, hogy most tegyük föl, hogy elfogadjuk az externalizmust, és nézzük meg, hogy ennek milyen, hogyha belehelyezkedünk ebbe az externalista elméleti keretbe, akkor milyen következményei lesznek ennek a szkeptikus érve nézve. Ugye, tehát nagyjából a Putnami gondolatmenet a következő. Két lehetőség van. Vagy agy vagyok a tartályba, vagy nem vagyok agy a tartályba. Ugye ez meglehetősen triviális. Ha nem vagyok agy a tartályba, akkor az a mondat, hogy agy vagyok a tartályba, nyilván hamis. Ez is triviális. Mi van akkor, hogyha agy vagyok a tartályba? Ugye azt mondja Putnam, hogy akkor viszont, mivel externalisták vagyunk, és én agy vagyok, tegyük, hogy agy vagyok a tartályba, akkor amikor én kimondom azt a mondatot, persze nem mondom ki, mert csak úgy tűnik, mintha kimondanám, mert csak egy agy vagyok, nem tudok beszélni, de tegyük, most nem fogom mindig azt mondani, amikor úgy tűnik, hogy kimondom azt a mondatot, de amikor elgondolom azt a gondolatot, hogy agy vagyok a tartályba, akkor én nem ugyanazt fogom elgondolni, nem ugyanazt a gondolatot fogom elgondolni, mint amikor nem vagyok vagy a tartályba, mert ha agy vagyok a tartályba, én más dolgokkal vagyok oksági kapcsolatban, amikor más dolgokkal voltam és vagyok oksági kapcsolatban, ezért a gondolataim tartalmát és a gondolataim tartalma és az általam használt szavak referenciája különbözni fog attól az esettől, mint amikor nem vagyok vagy a tartályba. Tehát amikor én agy vagyok a tartályba, akkor nézzük meg, hogy mit értek azon, hogy agy. Nem azt értem agyon, amik a valóságos agyak, hanem azt értem agyon, ami azt a fajta elektromos impulzust, amikor érnek engem, agyat látok, amikor megtanultam az agy szó használatát. Tehát amikor én azt mondom, hogy agy, és agy vagyok, most tegyük fel, hogy agy vagyok a tartályba, akkor én az agy szót használva nem a húsvér agyakra fogok referálni, hanem egy bizonyos elektromos impulzus típusra, mondjuk, vagy egy programelemre. Most ez mindegy ebből a szempontból. Bár belülről nekem ugyanúgy tűnik, mintha agyakra referálnék, tehát én ezt belülről nem tudom, de ez ugyanaz a helyzet, mint amikor azt mondom a vízre, hogy víz. Én nem tudok semmit a molekulális szerkezetről, mégsem csak ettől függ a referencia, hogy én milyen definíciót társítok hozzá, vagy mit tudok magáról a dologról, hanem attól függ, hogy milyen mivel voltam oksági kapcsolatban, amikor elsajátítottam a kifejezést. Tehát, hogyha én agy vagyok a tartályba, és azt a gondolatot gondolom el, hogy előttem van egy agy mondjuk, ennek az igazságfeltétele az lesz, hogy egy bizonyos olyan elektromos impulzus érjen, ami bennem az agylátás élményt kelti. Amikor én agy vagyok a tartályba, és azt a gondolatot gondolom el, vagy idézőjelbe azt mondom ki, hogy előttem van egy tartály, akkor ennek az igazságfeltétele az lesz, hogy egy olyan fajta elektromos impulzus éljen, vagy egy olyan program elemmel legyek oksági kapcsolatban, amely bennem a tartályképzetet kelti. Tehát, amikor én azt fogom mondani, hogy agy vagyok egy tartályba, valójában ezzel azt fogom mondani, hogy én egy olyan elektromos impulzus típus vagyok, amely egy olyan elektromos impulzus típus ma van, olyan elektromos impulzus típus vagyok, amely bennem az agyképzetet kelti, és ez az elektromos impulzus típus, ami én vagyok, egy olyan elektromos impulzus típus van benne, amely bennem a tartályképzetet kelti. És ugye most a bannak is valamilyen ilyen jelentése ez. De a lényeg az, hogy ez nyilvánvalóan hamis. Tehát ha én agy vagyok a tartályba, és akkor is így a tartálynyelven, ugye nem a rendes magyar nyelven, hanem a tartálynyelven, ami csak ugyanúgy hangzik, mint a magyar nyelv, de a magak a tartalmak mások. Ha a tartálynyelven gondolom el, hogy agy vagyok a tartályban, akkor is hamis lesz az a mondat, hogy agy vagyok a tartályban. Tehát ugye a Putnam érve mondjuk így rekonstruálható, két lehetőség van, agy vagyok a tartályban, agy vagyok a tartályban, akkor hamis lesz az a gondolat, vagy mondat, az a mondat hamis lesz, hogy agy vagyok a tartályban, vagy nem vagyok agy a tartályban, akkor meg triviális, hogy hamis lesz az a mondat, hogy nem vagyok agy a tartályban. Tehát következésképpen tudhatom, hogy nem vagyok agy a tartályban. Érthető nagyjából, hogy mi jár Putnam fejébe? És akkor ezzel megcáfoltnak tekinthetjük az első premisszát szerintetek? Először mondom a kisebb problémát. A szkeptikus megteheti azt, hogy módosítja a gondolatkísérletet, és azt mondja, hogy én nem a létem kezdete óta egy tartályba tárolt agy vagyok, hanem tegnap szedték ki az agyamat, tehát amikor elsajátítottam a nyelvet, akkor én még igazi dolgokkal voltam oksági kapcsolatban, így nem tartálynyelven fogok beszélni. Ugye erre a fajta szkeptikus hipotézisre az egész érvelés már nyilvánvalóan nem alkalmazható. Az más kérdés, hogy lesznek akkor más problémák, de mindegy, azokat is tudja kezelni a szkeptikus, tehát még hogyha jó is lenne, arra a hipotézisre a Putnami érv, hogy tehát annak a hipotézisnek a cáfolatára, hogy én a létem kezdet óta egy tartályban tárolt agy vagyok, a szkeptikus használt egy másik hipotézis, és ez egész érv elveszti az erejét, majd a Putnami érv. De a nagyobb probléma az, hogy hogy azt sem cáfolja, akkor sem használható, hogy a szkeptikus marad annál a hipotézisnél, hogy én a létem kezdete óta, hogy vagyok itt tartályban. Ugyanis arról van szó, mit mutat meg, tegyük fel, hogy megmutat valamit Putnam érve, egyetlen egy dolgot mutat meg, hogy az agyak vagy, a én agy vagyok a tartályban mondat hamis. Ezt megmutatja. Igen ám, csak hogyha én nem, ami abban az esetben, hogy én nem vagyok agy a tartályban, az én agy vagyok a tartályban mondat más propozíciót fejez ki, mint amikor agy vagyok a tartályban. Akkor egy másik, akkor ugyanúgy hangzik a mondat, de ugye más lesz a ugye erre támaszkodik is erre a tényre pat nem, tehát más lesz a mondat jelentése, vagy más lesz a mondat tartalma. Más lesz az a gondolat tartalom, amit tartály létemben gondolok el, és azt gondolom, hogy agy vagyok a tartályba, és más lesz az a gondolat tartalom, amit a valóságos létemben gondolok el, tehát amikor valóságban élek, és elgondolom, hogy agy vagyok a tartályban. Ugyanazt a mondatot mondom ki, mind a két alkalommal, de a mondatok által kifejezett propozíció különböző lesz. Na most a Putnam érve maximum annyit tud megmutatni, hogy a mondat mindig hamis lesz. Azaz, hogy a mondat által kifejezett propozíció nem lesz igaz. De nem ez kell, hogy cáfoljam a hipotézist, hanem az, hogy az a propozíció, azt mutassuk meg, hogy az a propozíció, amit akkor gondolok el, amikor nem vagyok agy a tartályban, az hamis. De ezt nem tudja megmutatni az érv. Csak azt mutatja meg, hogyha agy vagyok a tartályban, és elgondolom, hogy agy vagyok a tartályban, egy másik propozíciót gondolok el, mint a valóságban, és az a propozíció hamis. Rendben van, de ez kit érdekel? Nekem azt kéne tudnom, hogy az a propozíció hamis, amit akkor fejez ki a agy vagyok a tartályban mondat, amikor nem vagyok agy a tartályban. Ezt azért nem tudja megmutatni, nyilvánvaló. Világos? Hogy mi a probléma az érvel? Kérdés van? Jó. Akkor ennyit Putnam érvéről, és abban biztos vagyok, hogy a relativizmusig még el fogunk jutni. Majdnem biztos vagyok benne, és akkor még fogunk kicsit bővebben is beszélni erről a tartalom externalizmusról. De most térjünk rá a Gettier probléma tárgyalására. Kezdjük azzal, hogy tehát ez az egész kérdés, majd mi látni fogjuk, valójában az igazolás körül forog, mint ahogy a szkepticizmus probléma is tulajdonképpen az igazolás körül forog, de itt az igazolást más szempontból fogjuk vizsgálni. Arra még emlékszünk, hogy a tudás definíciójában miért volt szükség mindenképpen az igazolásra? Azért kell, hogy a véletlen igaz hit az intuitíven nyilván nem számít tudásnak, és a klasszikus elképzelés szerint az igazolás az, ami megakadályozza, hogy a véletlen igaz hitek a tudás kategóriájába sorolódjanak, tehát nem elég, hogy hiszek valamit, nem elég, hogy igaz legyen, hanem igazoltan is kell hinnem. Ez is talán triviálisnak tűnik, de úgy veszem észre, hogy nem árt hangsúlyozni. Az igazolás fogalmát, hogyha most már egy kicsit az igazolásról beszélünk, akkor térjünk erre is ki. Az igazolás fogalmát élesen el kell választani két másik fogalomtól. Az egyik az igazság fogalma. Attól, hogy egy állítás nem igazolt, még lehet éppen igaz. Legalábbis ezt kell mondanunk, hogyha elfogadjuk azt a tézist, amit a legtöbben el szoktak fogadni, hogy az igazság evidencia transzcendens. Örülök, hogy sikerült ezt kimondanom. Tehát a lényeg az, hogy általában a legtöbben olyan elképzeléseket fogadnak el az igazsággal kapcsolatban, hogy az, hogy egy kijelentés, természetesen egy világra vonatkozó kijelentés, igaz-e vagy nem, független attól, hogy nekünk milyen bizonyítékaink vannak. Ugye vannak más elméletek is, vannak olyan elképzelések, amik ezt tagadják, általában azért ezt el szoktuk fogadni. Tehát szerintem nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ez a tézis igaz, hogy attól egy kijelentés, vagy állítás, vagy propozíció igazolatlan, még lehet igaz. És ugye, hogyha fallibilisták vagyunk, akkor fordítva is azt mondhatjuk, hogy attól, hogy egy kijelentés igazolt, még lehet éppen hamis. Hát az igazolás valójában elsősorban a köztünk és a világ közötti viszonyra vonatkozó fogalom. Még az igazság elsősorban valamilyen a világ állapotára vonatkozó fogalom. Ezzel mondjuk így sokan vitatkoznak meg pongyula, de nagyjából érthető, mit akarok mondani. Az igazolás az éppenséggel valamiféle garanciát jelent amellett, hogy amit hiszek, az igaz. Tehát nem azt mondom, hogy semmi köze nincs az igazságnak az igazoláshoz, de semmiképpen nem azonosítható. A másik, ami szintén triviálisnak tűnik, de nem árt hangsúlyozni, hogy az igazolás fogalmát, tehát az igazság mellett a másik fogalma, amitől érdemes élesen elhatárolni, az a magyarázat fogalma. Hát attól, hogy egy állítás igazolt, meg nem biztos, hogy meg is tudjuk magyarázni. Ugye hát a magyarázat megint csak egy külön ügy, külön fejezet a tudomány filozófiának. De hogyha nagyon, nagyon tömören így lehetem első körben a magyarázatot megfogalmazni, hogy a magyarázat egy miért kérdésre adott informatív válasz, egy érdemleges válasz. Ugye az igazolással kapcsolatban két elképzelést láttunk eddig, a fallibilizmust és az infallibilizmust. A fallibilizmus az a tézis, amely szerint a tudáshoz elég olyan erős igazolás is, ami nem zárja ki 100%-ig, hogy P hamis legyen, de nagy mértékben valószínűsíti. Ugye ez a fallibilizmus. Az infallibilizmus szerint ahhoz, hogy azt mondjam, hogy tudom, hogy P, az kell, hogy olyan igazolásom legyen, ami 100%-os garanciát jelent arra nézve, hogy P igaz. Tehát, ha igazolt, hogy P, az infallibilista szerint akkor lehetetlen, hogy P hamis legyen. Ugye azt is láttuk, hogy az a probléma itt, hogy persze az lenne az ideális állapot, ha lennének ilyen igazolásaink, amik 100%-os garanciát jelentenek, ugye tulajdonképpen az egész Descartes-i program ez, a tökéletes bizonyosság keresése, de mégiscsak fel kell adni az infallibilizmust, mert ténylegesen nincsenek ilyen 100%-os bizonyosságot nyújtó igazolásaink. Esetleg a matematikai és a logikai, illetve a szubjektív észlelési élményekre, vagy érzéki tapasztalatokra vonatkozó hiteink lehetnek ilyen módon igazoltak, de még ott is kérdéses. Tehát, hogyha infallibilisták, ragaszkodnánk az infallibilizmushoz, akkor az általunk tudni vélt dolgok legnagyobb részét ki kéne szorítanunk a tudás köréből. Tehát akkor érdemes, ugye nem csak érdemes, hanem általában a kortárs episztemológusok többsége a tudásnak egy ilyen fallibilista definícióját fogadja el, ami ugye úgy fogalmazható meg pontosan, hogy S tudja, hogy P akkor és csak akkor, ha P igaz, S hiszi, hogy P, és S hite P-ben legalább fallibilisen igazolt. Na most a fallibilizmussal kapcsolatban azért vannak problémák. Én most három problémát említenék. Az egyik az az, hogy mint láttuk, a fallibilizmus elfogadása sem jelent igazán megoldást a szkepticizmus problémára. Legalábbis úgy, hogy én rekonstruáltam a szkeptikus érveket. Szerintem ez nyilvánvalóan így van. Tehát az első probléma a fallibilizmussal az, hogy ugyan a fő motivációja az, hogy elkerüljük a szkepticizmust, de a fallibilizmus mégsem nyújt megoldást a szkepticizmus problémára. A második probléma a fallibilizmussal az, hogy azzal, hogy én abban a pillanatban, hogy elfogadom a fallibilista igazolás koncepciót, a tudás, illetve az igazolás definíciójába be fog kerülni a valószínűség fogalma valahogy, valamilyen módon. Aki foglalkozott valamint a valószínűség problémájával, az tudja, hogy ez miért gáz. Ez egyáltalán nem egy tiszta kérdés, hogy mi a valószínűség, meg hogyan értelmezhető. Tehát egyáltalán nem segít abban, hogy tisztázzuk a tudás és a igazolás fogalmát. Ez a második probléma a fallibilizmussal. A harmadik probléma, amiről most fogunk beszélni, az pedig az, hogyha én fallibilista igazolás koncepciót fogadok el, akkor megjelenik az úgynevezett Gettier probléma. Ez egy új filozófiai probléma. Bár voltak már hasonló felvetések a filozófia történetben, de valahogy nem figyeltek föl azon felvetéseknek a jelentőségére. Az egész probléma kezdete 1963-ra tehető, amikor is Gettier megírta ezt az ominózus cikket, és ez egy hullámot indított el az ismeretelméletben. Ugyanis Gettier ezzel megcáfolta a klasszikus tudás definíciót, legalábbis amennyiben ezt a fallibilista formáját fogadjuk el, amit az előbb mondtam. Hogyan cáfolta meg? Gettier két gondolatkísérletet ismertet a cégben. Ezek az úgynevezett Gettier példák. Ez a kettő, az két eredeti Gettier példa. Azóta már egy külön iparág lett a Gettier példák gyártása, tehát már több száz Gettier példa van már, vagy több ezer is talán. Ez egy külön sport lett, ez a születése. Bármint említettem, vannak előtti Gettier példák is, de akkor valahogy ez nem kavart fel ilyen nagy port. Tehát az egyik Gettier példa a következő. Tegyük föl, mondjuk legyen Péter és János. John és Smith van az eredeti cikkben, de próbálom magamnak megkönnyíteni a kiejtést. Tehát Péter és János jelentkeznek egy állásra. És mondjuk Péternek erős igazolása van amellett, hogy nem ő fogja megkapni az állást, hanem János. Azért, mert a főnök már előző nap mondta Péternek, hogy ezt a János, ez csak formális lesz az interjú, ezt mindenképpen János fogja megkapni ezt az állást. Ez egy elég erős bizonyíték. Továbbá Péternek amellett is erős bizonyítékai vannak, tapasztalati bizonyítékai, hogy János zsebében pontosan 10 pénzérme van. Mondjuk azért, mert Jánosnak kifordult a zsebe, kiestek a pénzei, Péter szedegett össze, és mindegy, megszámolta. Tehát van két erősen igaz állítás, miközben várnak az állás interjú eredményének a kihirdetésére, hogy János fogja megkapni az állást, egyfelől János zsebében van 10 pénzérme, és Péter gondolkodik, és levonja ezt a következtetést. Többféle következtetés levon, az fontos, hogy ezt a következtetést fogja levonni. Annak az embernek, aki most megkapja az állást, 10 pénzérme van a zsebébe. És ezt elkezdi hinni, ezt a konklúziót. Igen ám, csak hogy valamiért a főnök meggondolja magát, és mégiscsak Péternek adja az állást. Továbbá, attól függetlenül, hogy Péternek erről bármi fogalma lenne, neki is véletlenül pont 10 pénzérme van a zsebébe. Ugye a kérdés a következő. 1. Péter hiszi azt, hogy annak az embernek, aki megkapja az állást, 10 pénzérme van a zsebébe. 2. Péter hite igaz, mert ő kapja meg az állást, és pont 10 pénzérme van az ő zsebébe. 3. Péter igazoltan hiszi azt, hiszen minden eleme, a hitének minden eleme, amiből erre a konklúzióra jutott, jó igazolás. A kérdés az, vajon tudja, hogy az az ember, aki megkapja, tudta, hogy az az ember, aki megkapja az állást, 10 pénzérmét tart a zsebébe? Mi az intuíciótok? az szokott lenni az intuíció, meg ugye Getyé is erre számít, hogy azt mondjuk, hogy ne, hát nyilvánvalóan nem tudja, lövése nem, az tök véletlen volt, hogy igaza volt. Ugye egy ilyen másik ilyen, az most nem emlékszem pontosan, de nagyjából körülbelül így néz ki, hogy Péter tudja Jánosról, hogy Jánosnak, mit tudom én, fordja van. Mert mit tudom én, János imádja a fordokat, és egész életében mindig csak fordjai voltak. És Péter egy ilyen konjunkció, vagy ilyen diszjunkciót gondol el magába, hogy Jánosnak vagy fordja van, vagy János most Svédországban van. Ezt viszont egyáltalán semmit nem tud erről, ezt csak így kitalált, hogy hol nem, vagy Svédországban van. És tegyük föl, és ugye azt, ő hiszi ezt azért, mert neki meggyőződése, hogy Jánosnak fordja van. Igen, ám, de tegyük föl, hogy Péter tudta nélkül, János tegnap eladta a fordját, és valamiért váratlanul neki épp Svédországba kellett utaznia. Tehát igaz lesz az állítás, hogy Jánosnak fordja van, vagy Skandináv, vagy Svédországban van most, hiszen Svédországban van most, így az egész igaz lesz. Igazoltan hiszi, mert ő azt igazolta, hitte, hogy neki fordja van, és hiszi. Mégis azt kell mondani, hogy nyilvánvalóan véletlenül van igaz, mert lövése nincs neki arról, hogy ő most Svédországban van. Mit mutat meg pontosan ez a gondolatkísérlet? Ezek a gondolatkísérletek. Mármint a tudás definíciójával kapcsolatban. Nem azt, hogy hol a probléma, hanem hogy mi a probléma. Ugye azt mutatja meg pontosan, hogy a tudás definíció az úgy van, amikor azt úgy definiálom a tudás, hogy S tudja, hogy P akkor és csak akkor P igaz, S hiszi, hogy P, S hitte P-ben legalább fallibilisan igazolt. Ugye akkor ezzel azt mondom, hogy ezek külön-külön mind szükséges feltételei a tudásnak, és együtt elégségesek. Ugye ezek a példák azt akarják megmutatni, olyan eseteket hoznak, amikben teljesül ez a három feltétel, de még sincs tudásról szó. Tehát Getyé azt nem tagadja, illetve hát ezek a példák nem cáfolják azt a tézist, hogy az igazolás, az igazság és a hit szükséges feltételei a tudásnak, viszont azt tagadják, hogy ezek együtt elégségesek. Ezek persze teljesen nyakatekert példák, de az fontos látni, hogy a gondolatkísérlet, és általában itt nem csak a Getyé példákról van szó, hanem a gondolatunk itt az előző tárgyalt Ikerföld gondolatkísérlet, ez vagy az agyaktartályban, stb. Ugye a gondolatkísérletek akármilyen nyakatekertek, sokszor teljesen abszurd és nyakatekert szituációkat vázolnak föl. Ezek elsősorban, ugye azért abszurdak és nyakatekertek, meg semmi közük a valósághoz, de ezek nem is a valóságról vagy a világról akarnak mondani valamit, hanem a fogalmainkról. És e tekintetben hasznos eszközök, tehát például az ilyen Getyé példák megmutatják, hogy valami gáz van a tudás definícióval, klasszikus definícióval. Azt nem feltétlenül mutatja meg, hogy a tudás fogalmunkkal van baj, hiszen a tudás fogalmunkat használjuk, és pontosan annak alapján tudjuk eldönteni, hogy ezekben az esetekben nincs tudás. De azt, hogy hogyan tesszük explicitté a definíciót, azzal van gáz. Úgy tűnik, hogy ha szükséges és a klasszikus három feltétel együtt nem elégséges, még valamit hozzá kell nyomni. Ugye, és ezt a Getyé cikket követően, aztán cikkek százai, meg nem tudom, könyvek, meg fejezetek százai kezdtek el ugye arról értekezni, hogy akkor most hogyan kéne reparálni a tudás definíciót. Jó. Tömören úgy foglalhatnánk össze ennek az egész Getyé problémának a lényegét, hogy azt mutatják meg ezek a példák, hogy az igazolás a tudás definíciójában nem látja el a neki szánt szerepet. Ugye az igazolásnak az lenne a szerepe, mint ahogy az előbb megállapítottuk, hogy kizárja a véletlenül igaz hitet a tudás köréből. Ezek a példák viszont azt mutatják meg, pontosan azt mutatják meg, hogy legalábbis a fallibilisták vagyunk, ugye csak akkor működik ez az egész Getyé cirkusz. Tehát ha falibilisták vagyunk, akkor a falibilis és a falibilis igazolást elfogadjuk igazolásnak, akkor a falibilis igazolásról azt kell mondanunk, hogy nem látja el ezt a szerepet, mert ezek az esetek pont azt mutatják, hogy vannak falibilisen igazolt hitek, amik mégiscsak véletlenül igazak. Ugye az igazolás szerepe az lenne, hogy a véletlenül igaz hiteket kizárja a tudáskörekből, de úgy látszik, hogy attól, hogy egy hit falibilisen igazolt és igaz, még nem tekinthető tudásnak. Tehát még valami kell az igazoláson kívül. Ugye az általános szerkezet az úgy néz ki, ez általában minden gettyé példára elmondható, hogy két véletlen szerepel a példában. Az egyik az, hogy a hit valamilyen, véletlenül most annyit értek, hogy valamilyen valószínűség, valamilyen kis valószínűség, valamilyen csekély valószínűségű esemény, vagy esemény következik be, vagy tény áll fenn. Hát az egyik az, hogy a falibilisen igazolt hit, bár a falibilis igazolás valószínűsíti, hogy igaz legyen, mégsem lesz igaz valami miatt. Ez az egyik véletlen. Tehát például a főnök azt mondta Péternek, hogy János kapja meg az állást, akkor igen valószínű, hogy János fogja megkapni az állást, mégis az a kevéssé valószínű esemény történik, hogy mégse ő kapja meg. Tehát történik egy véletlen, az, hogy a falibilisen igazolt állítás véletlenül mégsem lesz igaz. De történik egy másik véletlen is, hogy az igazolástól függetlenül végül is a hit tárgyát képező állítás mégis igaz lesz. A szerencsés, tehát körülmények szerencsés vagy szerencsétlen egybeesése folytán, tök véletlenül, de a lényeg az, hogy mégiscsak igaz lesz, hogy az ő zsebében is pont 10 pénzért van véletlenül. Tehát két véletlen történik. És ennek a két véletlennek az összejátszása az, hogy az igazolt hit, falibilisen igazolt hit mégiscsak igaz lesz. Ugyanakkor ennek az igazoláshoz semmi köze nincsen. Jó, azt csak érdekességként említem meg, hogy ugye létezik egy ilyen műfaj, hogy kísérleti filozófia. Például léteznek olyan empirikus vizsgálatok, hogy a filozófusok nem csak így egymás között megbeszélik, hogy intuitív ez tudása vagy nem, hanem megkérdezik az embereket, hogy ő mit mondana, hogy most ebben az esetben tudja-e János, hogy megkapja, hogy annak, aki megkapja az állást 10 pénzért, mert a zsebé, vagy nem. Tehát, hogy ez az intuíció nem csak ez tényleg valóban az emberek többségének, meg a nyelvhasználó közösségnek többségének az intuíció, és nem ugye, mert feltetjük a kérdést, és nem lehetséges, hogy csak a filozófusok egy félrevezetik, a buborékukban élnek ebben az ügyben. És azt lehet mondani, hogy nagyjából a nyugati kultúrában általában az emberek úgy szoktak gondolkodni, hogy a filozófusok gondolkodnak, tehát az ilyen gettyé példákban, amikor megkérdezik, hogy tudja-e ezt vagy azt, a példákban szereplő főszereplő általában azt szokás mondani, hogy nem. De voltak olyan eredmények, amik azt, tehát ebben a nyugati ember intuíció általában megegyezik a nyugati filozófus intuíciójával. De voltak olyan eredmények, amik azt mutatták, hogy ez kultúránként változó, mert például a kelet-ázsiai, vagy a dél-kelet-ázsiai, vagy nem tudom milyen emberek körében végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy ők azt mondják, hogy tudja. De aztán volt, aki ezt úgy gondolt, hogy ez nem teljesen jó, mert nem jól tették fel a kérdést. Mit tudom én, később vizsgálatok más hoztak, hogy mégiscsak, lehet, hogy mégiscsak egyezik, ezt nem tudom, tehát annyira ebben nem vagyok otthon. A lényeg az, csak érdekességként említem, hogy lehet, hogy ez például ez, de más intuíció, és lehet, hogy kultúra függő. Viszont szerintem ennek túlzottan nagy jelentősége nincs, mármint filozófia szempontból. Tehát szerintem nyilvánvaló, hogy ebben az esetben is nyilvánvaló, hogy a filozófia az nem intuíciókról szól, ez most az én magánvéleményem, hanem arról, hogy egyszerűen a filozófia tulajdonképpen nem más, mint állításhalmazok logikai szerkezetének a feltárása. Tehát itt az a kérdés, hogy elfogadod, hogy a tudás falibilisan igazolt igaz hit, vagy nem. Ha elfogadod, akkor az egy állítás. Aztán elfogadod, hogy X, vagy mit tudom, Jones tudja-e, hogy annak, aki megkapja az állást, 10 pénzében van a zsebén, vagy nem. Ha nem fogadod el, hogy tudja, akkor itt egy inkonzisztencia lép fel, amit valahogy orvosolni kell. Hogyha nem tud semmiképpen elfogadni, akkor a tudás definíción kell változtatni valamit. Hogy egy olyan állításhalmaz kapjál, ami ismét konzisztens lesz. Hogyha valaki ezt elfogadja, akkor nincs filozófiai probléma. Mármint, hogyha valakinek az az intuíciója, hogy tudja, akkor az lehet, hogy a mi intuíciókkal ellenkezik, de önmagában a filozófiai probléma ott kezdődik, amikor egymással inkonzisztens állításhalmazok jelennek meg. Tehát ebből a szempontból szerintem teljesen irreleváns, hogy most más kultúrákban kinek milyen az intuíciója. Jó, akkor nézzük meg, hogy milyen válaszokat lehet adni a Gettier problémára. Ugye sokféle válasz megfogalmazódott. Mondjuk az egyik a legkézenfekvőbb, az lehet, hogy azt mondjuk, jó, térjünk vissza az infallibilizmushoz. Hogy egy infallibilista elméleti keretben nem fog felmerülni a Gettier probléma, mert ugye az infallibilizmus, ha én infallibilista leszek, akkor azzal az első véletlent fogom kizárni. Tehát ugye a Gettier problémák általános struktúrája az, hogy az első véletlen az, hogy a fallibilis igazolás megléte ellenére a hit valamiért mégis hamis lesz. Viszont ha infallibilista vagyok, ilyen eset nem lehetséges, hiszen ha infallibilis igazolás megvan, akkor lehetetlen, hogy hamis legyen. És ugye a infallibilis tudás definícióval dolgozom, akkor a definíció szerint nem fogja tudni John vagy Péter, hogy az az ember, aki megkapja az állást, 10 pénzérmét tart a zsebébe, hiszen az infallibilis igazolás kéne, de az nincs meg. Tehát nem áll fenn az az eset, hogy a definícióm szerint tudja, az intuícióm szerint meg nem tudja, hiszen a definícióm szerint se tudja. Tehát azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy az infallibilizmus az megoldást jelent a Gettier problémára. Viszont ugye az infallibilizmussal az a probléma, hogy rendben van, akkor az tök jó. Nincs Gettier probléma, viszont nem tudunk semmit. Úgyhogy ez mégsem olyan jó megoldás. Akkor nézzünk egy másik megoldást. Van valami, ami szemet szúr ebben a két Gettier példában, amit én most ismertettem. Tehát nézzük a 10 pénzérmés példát. Amitől olyan nagyon nyakot tekert lesz, és intuitíve azért nem is tűnik nagyon meggyőzőnek, hogy itt valóban tudásról van szó. Nagyon nyilvánvaló. Ugye Péter azt hiszi, hogy az ember, annak az embernek, aki megkapja az állást, 10 pénzérmét van a zsebébe. Miből vonja le ezt a következtetést? Abból egyfelől, hogy Péternek 10 pénzérmét van a zsebébe, ez rendben van, ő megszámolta. Másfelől abból az állításból, hogy Péter fogja megkapni az állást. De ugye ez az állítás hamis. Mert nem Péter fogja megkapni az állást, hanem ő. Úgyhogy ez sokaknak szemet szúrt, és az egyik első megoldási javaslat a Gettier problémára, hogy kössük ki, hogy a tudás eddigi három részű definícióját egészítsük ki egy negyedik elemmel. Tehát akkor így fog kinézni a tudás definíció. S tudja, hogy P akkor és csak akkor, ha egy, S hiszi, hogy P, 2. P igaz. 3. S hite P-ben legalább fallibilisan igazolt. És ugye most jön a negyedik, hogy S, mondjuk így lehetne megfogalmazni a legegyszerűbben, S P igazolása során nem támaszkodik hamis premisszából levont következtetésre. Ugye az úgy néz ki, hogy ez tényleg kezeli a problémát, legalábbis ezeket az eseteket, és az intuíciónak is megfelelő, hiszen intuitív azt mondanak, hogy a hamis premisszából levont következtetés az nem igaz, az nem jó igazolás. Hogyha az igaz lesz, akkor az csak a véletlen miatt lett igaz, és pont ezt akarjuk kizárni, hogy a véletlenül igaz hit ne legyen tudás. Egy hamis premisszából vonunk le következtetést, akkor nem kéne igaz lennie, csak tök véletlenül igaz lesz. És úgy tűnik, hogy akkor így megtaláltuk a megoldást, legalábbis az eredeti getyi esetekre. Nekem is úgy tűnik, hogy ez jó megoldás. A probléma az, hogy csináltok olyan getyi esetek, ez már nem az eredeti példa, ezek már továbbfejlesztett variációk, amelyben nincs hamis premisszából levont következtetés, mégis megjelenik a getyé probléma. Például Péternek Rezső azt mondja Jánosról, hogy János imádja a fordokat. Jánosnak egész életében mindig fordott vett, mindig fordja volt, nem tud elképzelni más, csak hogy fordja legyen. Mindig is fordja volt, és János ennek alapján levonja azt a következtetést, hogy Péternek ma fordja van. Igen ám, csak hogy Péter tegnap eladta az autóját, a fordját, mert már megunta már a fordokat, és vett egy Mercedest. Ugyanakkor Péter tegnap, valamilyen sorsoláson egy Ford szerencsés nyertese lett. Tehát igaz lesz az az állítás, hogy Péternek fordja van. János abból következtetett erre, hogy Péternek eddig mindig fordja volt, tehát egy indukciós alapon következtetett, most is fordot fog venni. De igaz premisszákból vonta le a következtetését, és igaz is lesz, mert van egy fordja. Mégis tök véletlen, hogy igaza lesz, mert véletlenül nyert egyet. Létezik egy ez nagyon hasonló példa, most írtam, ezt így tudtam összerakni. Nem is ez a fő probléma ezzel a megoldási javaslattal, hogy hamis premisszából ne vonjunk le következtetést. Tehát ez az egyik probléma, hogy akkor is megjelennek esetek, tehát csináltok olyan getyi esetek is, amelyekben igaz premisszákból vonok le következtetést, igaz lesz a következtetés, mégis véletlenül igaz a hit. A nagyobb probléma ezzel a megoldási javaslattal, hogy úgy tűnik olyan esetekben is lehetséges véletlenül igaz hit, amikor egyáltalán nincs is szó következtetésről. Akkor ezzel a példával fejezem be, és akkor ez lesz a házi feladat, hogy ezen gondolkodjatok. Ez a bárány vagy birka a mezőn példa. Kiszállok az autóból egy mezőn, mező szélén, nézem a mezőt, és látok egy bárányt legelni a mezőn. Nem következtetek, hanem egyszerűen a látás élményem alapján azt a hitet fogalmazom meg magamban. Fontos ezt a hitet, hogy ezen a mezőn egy bárány legel. Igen ám, csak hogy én arról nem tudok, hogy az igazából nem egy bárány, hanem egy báránynak álcázott kutya, amelyet megtévesztésül raktak oda. Nem tudok erről. Meg van még valami, amiről nem tudok, hogy az általam báránynak nézett kutya mögött ugye van egy domb, és a domb mögött viszont egy igazi bárány legel. Tehát igaz lesz az a hitem, hogy ezen a mezőn egy bárány legel. Ugye hiszem is azt, hogy tehát igaz lesz az állítás, hogy ezen a mezőn egy bárány legel. Hiszem is azt az állítás, hogy ezen a mezőn egy bárány legel. Igazolta hiszem, de semmiféle nem hamis premisszákból következtettem, hanem közvetlen tapasztalati evidenciám volt arra. Tapasztalati evidencia alapján kezdtem el hinni. Mégis állíthatom, hogy ezen a mezőn egy bárány legel? De nyilván nem, ez tök véletlen, hogy a domb mögött legel egy bárány.
Elhangzott ismeretelmélet, Pöntör Jenő előadása. 8. előadás, Patnem Gétjé probléma. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.